Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Frank Péter 1995-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán matematikus mérnökként. Diplomaszerzése után a Knorr Bremsénél helyezkedett el, mint fejlesztő. Első projektje elektronikus légellátás szabályozó rendszer koncepciójának és prototípusának kidolgozása. Ezzel a termékkel később a Knorr Bremse világelsőként vitt sorozatgyártásba elektronikus vezérlésű, sűrített levegőellátó rendszert. 2001-től a szoftver funkciófejlesztési csoport, 2004-től pedig a rendszerfejlesztési és járműtesztelési osztályvezetője volt. Ez az osztály fejlesztette az elektropneumatikus fékrendszerek alapvető járműdinamikai funkcióit, amelyek ma a legtöbb európai haszonjárműben működnek, így például a Mercedes, Volvo, Renault, Scania és a MAN járművekben. 2006 és 2008 között a Knorr Bremse Müncheni központjában a vállalatcsoport legnagyobb kutatási projektjének, a sűrített levegő nélkül működő elektromechanikus féknek a projektvezetője. 2008-tól 6 évig a Knorr Bremse vasúti üzletágának a kutatásfejlesztési vezetője volt. Ezen idő alatt készült el az alapötlettől a szabadalmakon és a prototípusokon át a sorozatgyártásig az első európai vasúti járművezető asszisztens rendszer, amellyel jelentős üzemanyag megtakarítási és emissziócsökkenést lehet elérni. A termék 2013-ban önálló üzleti szegmenssé vált. Nevéhez fűződik a Knorr Bremse Helsinki úti telephelyén 2013-ban átadott 2500 négyzetméteres laborépület koncepciója és felépítése. 2014 óta a Knorr Bremse kutatásfejlesztési igazgatója. Felkérem Frank Péter igazgató urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Frank Péter vagyok, és a mai este a haszonjárművek mai fejlesztési irányairól szeretnék beszélni. Autonóm haszonjárművek lesznek a jövőben az utakon, ez már elég világosan látszódik, de hát eddig még elég rögös az út, elég sok minden, elég sok probléma van, amit meg kell oldani. Azzal kezdeném, hogy kicsit betekintést adok a elmúlt évek, vagy talán több mint egy évtized fejlesztésébe, ahol ennek a lehetőségnek az alapjait teremtettük meg. Az előadásomban először a mai haszonjárműveknek a fékrendszereiről fogok röviden beszélni. Nem is nagyon sejtjük, hogy mi minden komplex funkciót rejtenek ezek a haszonjármű fékrendszerek. Egy konkrét példát is meg fogok említeni, járműdinamikai stabilizáló algoritmusnak a működését, és a mai fejlesztési irányokról is egy pár szót, nevezetesen a ma fejlesztésben, illetve részben már sorozatgyártásban levő járművezetőt segítő ilyen asszisztens rendszerekről, amik a járműbiztonságot, a közlekedés biztonságot segítik. És az előadásom vége felé pedig egy kitekintést fogok adni arról, hogy merre halad a haszonjárművek fejlesztése, és milyen autonóm jármű funkciók várhatók a jövőben. Ezen az ábrán egy nagyon egyszerű, hagyományos, körülbelül 30-40 évvel ezelőtti műszaki megoldást lehet látni, egy sűrített levegős fékrendszernek a sémáját. A fékrendszer az sűrített levegővel működik, két tartály van, amelyben a sűrített levegőt miután a kompresszorból előállt és légszárítás után megérkezett oda, ott tároljuk, és ez lesz az az energia, ami a tárcsafékeket azután működteti. Van itt egy fékpedál, amit a sofőr működtet, és utána ez a négy ilyen szögletes szimbólummal ábrázolt alkatrész, ezek azok az aktuátorok, azok a kis munkahengerek, amik a féktárcsákat működtetik. Itt még van egy szelep hátul, ez pedig a pótkocsinak, a teherautó utánfutójának a fékrendszerét működteti. Ez a hagyományos fékrendszer, ezt úgy nevezzük, hogy 2P rendszer, két pneumatikus fékköre van. Ezek olyan, kezdve ugye a féktartályoktól, pirossal és később pedig zölddel jelölve, ez olyan két független fékkör, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy nincs olyan meghibásodás, aminek a hatására az egész fékrendszer fölmondaná a szolgálatot. Redundánsan van ez kialakítva. Egy hiba az legfeljebb részleges funkcióvesztéssel jár. Ez a tervezési alapelv, ez szerintem mindenkinek ismerős, ha mondjuk a saját biciklinkre gondolunk, a kerékpáron is két fék van, általában két a jobb és bal kezünkkel tudjuk működtetni ezeket, vagy esetleg kontrás fékkel felszerelt biciklinél van egy kézifék és van egy kontrafék. Ezek függetlenek egymástól, két külön bovden működteti, ha például bovden szakadás van, vagy mondjuk begörcsöl a kezünk az egyik, akkor a másik az még mindig ott van, és lehet, hogy csak az egyik kereket fékezi, de mégiscsak meg lehet állítani a járművet. Hát ugyanilyen elven működik a haszonjárműveknek, meg a személyautóknak is a fékrendszere, tehát ez a redundancia, ez egy alapvető funkció. Egyébként pedig ezek a régi fékrendszerek terhelésfüggő fékerőszabályozással, illetve rögzítési funkcióval, tehát ugye amit kéziféknek szoktunk nevetni, rögzítőfék funkcióval rendelkeznek, illetve hát a pótkocsi vezérlésével. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy mai haszonjármű fékrendszere. Nagyon hasonló a sémája, ott van ugyanúgy a két pneumatikus kör, a két sűrített levegős független fékkör, de az egészet egy harmadik vezérlőrendszer, egy elektronikus vezérlés irányítja, és így aztán nagyon sok egyéb funkciót meg lehet valósítani. Ezek azok a funkciók, amiket egy mai haszonjármű fékrendszer képes megvalósítani. Nem csak a terhelésfüggő fékerőszabályozást, nem csak a rögzítést, és nem csak a pótkocsi vezérlést, amiről az előbb is beszéltem, amik már évtizedek óta működnek, hanem már a pótkocsinak a fékezését úgy vezérlik ezek a fékrendszerek, hogy kapcsolati erőszabályozás van bennük, ami azt jelenti, hogy úgy osztja el a fékerőt a vontató és a vontatmány között, hogy a pótkocsi az se nem tolja fékezéskor a vontatót, se nem pedig húzza. Azon a ponton, ahol a két járműtag összekapcsolódik, fékezéskor gyakorlatilag nulla erő keletkezik, vagy csak nagyon kicsi. Ez a legstabilabb állapota a járműnek. Ha meghúzná a pótkocsi a vontatót, akkor esetleg blokkolhatnának a pótkocsi kerekei, és instabillá válhatna a jármű. Ha pedig a pótkocsi ráfutna a vontatóra, akkor pedig például a legveszélyesebb baleseti mód, az pedig a becsuklás következhetne, amikor szintén instabillá válik a jármű. Természetesen ABS funkció, blokkolásgátló funkció is van ezekben, ami ugye a személyautókból is ismert. Ugyanúgy a hajtást segítő, a hajtott kerekeknek a tapadását szabályozó úgynevezett traction control, tehát hajtási slip szabályozó, ami gyorsításkor segít abban, hogy nehogy instabillá váljon és kifaroljon esetleg a jármű. De vannak olyan funkciók is, mint például a fékbetét kopás szabályozó funkció, ami tulajdonképpen egy gazdaságossági funkció. Arról szól, hogy a járműnek a minden fékén a fékbetétek azok lehetőleg egyenlő ütemben kopjanak, egyszerre érjék el az elkopott állapotot, és így ritkábban kelljen szervízbe vinni a járművet. Ugye ezek haszonjárművek, Tehát alapvetően az a jó, hogyha ezek a járművek üzembe vannak, és a flotta tulajdonosok azok nem szeretik, hogyha szervizbe kell vinni a teherautójukat. Ezért elég hasznos az, hogyha egyszerre kopnak el a fékbetétek, egyszerre ki lehet cserélni, és utána megint jó sokat tud menni az a jármű, és végül is termelni. Vannak dinamikus funkciók, amik esetleges stabilitásvesztés esetén stabilizálják a járművet, akár kifarolás, túlkormányzottság vagy alulkormányzottság esetén, illetve ezek a haszonjárművek, amelyeknek a tömege a 40 tonnát is elérheti Európában, sőt, a skandináv országokban 60 tonnás járművek is közlekednek az utakon, Amerikáról meg Ausztráliáról nem is beszélve, ahol még nagyobb tömegű járművek vannak. Ezeknek elég magas a súlypontjuk, hajlamosak például kanyarban, ha túl nagy sebességgel érkezik a kanyar a sofőr a járművével, hajlamosak felborulni. Ilyen stabilitásvesztést is lehet a fékeknek a szabályozásával stabilizálni. Egy érdekes kis funkció az a tilt prevention, a orra bukás megakadályozása. Ezek a rövid tengelytávú nyerges vontatók, amit ezen az ábrán is lehet látni, ezeknek nagyon elő van a súlypontjuk, a hátsó tengelyük az nagyon könnyű, szándékosan így tervezik a járműgyártók ezeket az autókat, azért, hogy minél nagyobb hasznos terhet lehessen rátenni a hátsó tengelyre, ahova végül is a félpotkocsi ráfekszik, de ezek üres állapotban, ezek nem túl stabil járművek. Hát az, hogy fölemelik a hátsó hídjukat, az nem következik be a való életben, ez egy kipreparált jármű, aminek művileg nagyobb lett, illetve előre toltuk a súlypontját, hogy még instabilabb legyen, ezen teszteltük ezeket a stabilizáló funkciókat, de a fékeknek az okos vezérlésével meg lehet azt is oldani, hogy ez a hátsó tengelynek a terhelése ne csökkenjen le olyan mértékben, hogy esetleg oldalra kifaroljon ez a jármű. És hát aztán még rengeteg számos további funkciót meg lehet valósítani, például emelkedőn elindulás segítő rendszert, ami személyautókból is jól ismert, vagy éppen a buszoknál, vagy akár a szemetes kocsiknál, mikor indulhat a jármű, mikor nem. Ugye, amíg a városi busznak nyitva van az ajtaja, addig nem engedjük el a féket, és amikor becsukódik teljesen, akkor tud a sofőr elindulni, vagy éppen ha tolatta a szemetes autó, és nem kapaszkodik ott az ember, aki a szemét gyűjtést végzi, akkor például nem engedjük tolatni a járművet, tehát hasonló funkciókat természetesen meg lehet valósítani. És hát nem teljes a lista. Ezzel végül is azt akartam illusztrálni, hogy a haszonjárműveknek a fékrendszerei ott a háttérben dolgoznak, és nem is sejtjük, hogy mennyi olyan funkció van, ami mind a közlekedés biztonságra fókuszál. A fékrendszer a valóságban körülbelül így néz ki. Tárcsafékeket lehet látni négyet, amikre ugye a kerekek kerülnek felszerelésre. Itt lehet látni ezt a két kék színű levegőtartályt, illetve ezt a kis vezérlő egységet, amiben az összes számítási algoritmus folyamatosan fut. Nagyon sokféle haszonjármű van, sokkal több fajta felépítésű és struktúrájú, mint mondjuk mondjuk a személyautókkal, amik általában négy kerékkel rendelkeznek. Itt lehet látni a különböző kerékképletű járműveket, hát a legegyszerűbb az úgynevezett 4x2-es, négy kereke van, abból kettő hajtott, vagy a 4x4-es összkerékhajtású kéttengelyes jármű, de vannak hat kerekűek, tehát háromtengelyűek is, illetve bonyolultabb járműkonfigurációk. Itt egyébként négy tengelyig van ábrázolva, de hát öttengelyes járművek is vannak, meg még annál nagyobbak is. Ezek a fékrendszerek mind olyanok, és moduláris a felépítésük, hogy ezeket a különböző jármű típusokat le tudják kezelni. A fejlesztők, akik ezeket a járműdinamikai algoritmusokat fejlesztik, szokták is mondani, hogy nem csak, hogy nem tudjuk, hogy hány tengelye van a járműnek, hanem még az se biztos, hogy állandó a tengelyek száma egy adott járműnél. Vannak olyan járművek, amik képesek egy-egy tengelyt megemelni, szoktunk is látni ilyet, ezt úgy nevezik, hogy liftes tengely. Például ez a jármű, amit le is van fényképezve. Ha üresen jár, akkor megemeli a legutolsó tengelyét azért, hogy a tengely a gumikopás az kisebb legyen, meg hogy a hajtott tengelyen nagyobb terhelés legyen, és így a tapadás jobb legyen. Tehát a szabályozó algoritmusoknak arra is fel kell készülniük, hogy a kerekek száma is változik menet közben. Felsoroltam itt sokféle funkciót, amelyek a fékvezérlőben futnak egy-egy ilyen teherautóban. Azt kell mondanom, hogy ezek a funkciók, amiket itt felsoroltam, szinte bármely nehéz tehergépjárműben, amikkel manapság találkozunk, itt akár a magyar utakon, de természetesen Nyugat-Európában is, ezek mind ott vannak és működnek. De talán egy funkciót, vagy egy funkció családot egy kicsit részletesebben bemutatok. Ez egy elég érdekes funkciócsomag a járműnek a dinamikus manőverekben való stabilizálását segíti. Úgy nevezzük ezt, hogy ESP, Electronic Stability Program, ez egy szoftvercsomag, ami tipikus baleseti módusokat tud kiküszöbölni, illetve a valószínűségét csökkenteni. Egyfelől a kanyarba túl nagy sebességgel való behajtásnak a tipikus baleseti módját. Ez elég jellemző autópálya lehajtókon. Ugye általában jobbra vannak az autópálya lehajtók, és ezek az autópálya lehajtóknak olyan a geometriájuk, hogy szűkülő sugarú ív. Tehát nem egy sima körív, hanem általában egyre kisebb sugarú ez az ív. Tehát ahogy beérkezik a jármű, folyamatosan fékeznie kell ahhoz, hogy utána tényleg a kis sugarú nagyon erős kanyart is be tudja venni. Ha ezt a kanyarsebességet, kanyarba behajtási sebességet túlbecsüljük, nem tartjuk be az előírt sebességi korlátot, ami általában 40 km/h ezekben a kanyarokban, akkor például veszélyes felborulás közeli helyzet, vagy akár felborulás is történhet, vagy esetleg alulkormányzottság, amikor kicsúszik a jármű. De hasonló baleseti fajta a hirtelen kormányzási manőver, amikor valami váratlan objektumot ki kell kerülni az úton. Talán ismert, aki esetleg ilyen autós újságokat szokott olvasni, az úgynevezett jávorszarvas teszt, amikor vagy más néven úgy szokták nevezni, hogy kettős sávváltás, amikor valami hirtelen mondjuk az előttünk levő járműről leesik egy csomag, azt hirtelen ki kell kerülni, de amint átmegyünk a másik sávba, már látjuk is, hogy szemben is jön egy jármű, tehát gyorsan vissza is kell menni a saját sávba. Ez egy ilyen kettős sávváltás. Egy ilyen magas súlypontú jármű az bizony hajlamos ilyenkor káros lengésekbe kezdeni, és akár stabilitásvesztés is bekövetkezhet. Illetve ez a bizonyos becsuklás is bekövetkezhet, amiről majd hamarosan egy képet is mutatok. A szabályozásnak nagyon egyszerű a elve, ezt ezen az ábrán fogom itt megmutatni. Egyfelől egy keréknek a talpontjában megjelenő legfontosabb erőkomponenseket ábrázoltam azon az ábrán. A hosszirányú erő, amit fékerővel, brake force jelöltem, FB-vel jelöltem, ez a kék nyíl, ez ugye egy hosszirányú erő, a hajtóerő, tehát amikor gyorsítunk, az is ilyen irányú, illetve ebbe a síkba esik, csak ellenkező irányú, illetve a fékerő az a kerék síkjában hat. A függőleges erő, ez a vertikális sárga nyillal, ez természetesen a tengely terhelését jelenti, illetve pirossal az oldalvezető erő, ami ugye akkor lép föl, hogyha kanyarban haladunk a járművel. Ez az ábra, ez egy korábban igazi képen látott nyerges vontatónak a sematikus fölülnézeti rajzát ábrázolja. Egy kerék van ott kicsit vastagabban kihúzva, ahol éppen egy kanyarban halad ez a jármű, és egy oldalvezető erő, egy ilyen FS, egy ilyen side force, tehát oldalvezető erő látszik ott. Se nem gyorsít, se nem lassít ez a jármű, hosszirányú erő, tehát a keréknek a síkjába ható erő az nem lép föl, hanem csak egy ilyen keresztirányú, merőleges erő. Ez az erő a járműnek a súlyponta körül egy nyomatékot fejt ki, ami ottan szintén ábrázolva van az erő és az erőkar szorzatával. És most megnézhetjük azt, hogy mi történik akkor, hogyha erre a kerékre egy fékerőt szuperponálunk, egy fékerőt hozzáadunk, akkor ugye megjelenik egy hosszirányú erőkomponens, és a kettőnek, a pirosnak meg a kéknek az eredője, ez a vastag vagy folytonos vonallal jelzett kék nyíl, az lesz végül is az eredő talponti erő ott a kerék alatt. Ez az erő viszont már egy ellentétes irányú nyomatékkal hat a súlypontra, tehát lehet látni, hogy egy adott kerékre, egy célzott fékerőnek az adatugolásával lehet nyomatékkal hatni a járműre, és lehet jótékonyan befolyásolni a járműnek a függőleges tengely körüli perdületét. Ez tehát a szabályozási alapelv, értelemszerűen mind a négy kerékre lehet ezt alkalmazni. Egy nyerges szerelvénynek, ugye ez a kétféle úgynevezett túlkormányzottság és alulkormányzottság típusú stabilitás vesztését ábrázolom ezen a képen, meg a következőkön. Ez egy nyerges vontató, ami a kanyarban halad, és éppen egy túlkormányzottság következik be. A sofőr az túl erősen, valószínűleg túl nagy sebességgel vette be ezt a kanyart, és a hátsó tengely az megcsúszott, becsuklás közeli helyzet történik. Hát a sofőr megpróbál ellenkormányozni, de sajnos ez azzal az egy kezelő szervel, ami nála van, a kormány, meg a második, a pedál, nem lehetséges. A pedállal csak egyféle fékezési szándékot tud kifejezni, miközben a járműnek azért elég sok kereke van, ott még sokkal részletesebb döntésre is lehetőségünk van. Ezt meg is teszi a szabályozó algoritmus, és ilyen esetben azt teszi, hogy a bal első kereket megfékezi, ezzel egy nyomatékot fejt ki a járműnek az első tagjára, illetve egy adott fékerőt fejt ki a komplett pótkocsira, és ezáltal egyenesbe húzza a szerelvényt, a becsuklást megakadályozza, és így kinyújtjuk a jármű szerelvényt, és így aztán ez a nagyon veszélyes becsuklás közeli helyzet ez nem alakulhat ki. Az alulkormányzottság az pedig csúszós úton egy tipikus jellegzetes probléma. Szerintem ezt már sokan talán itt a hallgatóság közül is megtapasztalták személyautóval is, hogy csúszós, havas, latyakos úton, ha az ember túl nagy sebességgel harad be egy kanyarba, akkor sok esetben hiába kormányzunk, úgy tolja az orrát az autó, nem tudja bevenni a kanyart a jármű, elkezd csúszni, és csúszni az első kerék, és arra tendál a jármű, hogy kicsusszon a pályáról. Ilyenkor a kanyar belső hátsó kereket megfékezve rá tudjuk fordítani a járművet az útra. Hamarosan egy filmet is, egy rövid kis filmecskét is fogok mutatni, egy érdekes járműdinamikai manőverről, de először ennek a alapelvét hadd mesélem el. Ez a személyautóknál kevésbé lényeges, de haszonjárműveknél bizony igen komoly probléma, a magas súlypont miatti és leginkább száraz úton bekövetkező felborulás problémája. Kanyarba belemegyünk, tapad az út, és mint egy küszöbön a kerékeken át tud borulni a jármű. Ilyenkor hát elég egyszerű, hogyha lefékezzük a jármű szerelvényt, akkor nagyon gyorsan lecsökken a járműnek a sebessége, és mivel ugye az oldalerő, ami borítana a járműt, az a sebességgel nézetesen arányos, ezért nagyon gyorsan egy rövid fékezéssel stabilizálni lehet ezt a járművet. Itt egyébként érdemes megjegyezni, hogy az a alap ötlet, amin ez az algoritmus is alapul, az egy magyar szabadalom, amit itt a kutatásfejlesztés magyarországi beindítása elején, az első években jelentett be a mérnöki gárdája magyarországi Knorr-Bremsének. Az ötlet az azon alapul, hogyha a kerekek sebességének az elemzéséből úgy tűnik, hogy túl nagy sebességgel haladunk be a kanyarba, akkor egy pici kis, a sofőr által nem érezhető kis fék impulzust, egy kis fék nyomatékot adunk a kanyarban belső íven haladó kerékre, tehát nevezetesen ezekre a kerekekre, és ugye ennek hatására úgy reagálnak a kerekek, hogy megáll a forgásuk, akkor az azt jelenti, hogy ez a kerék az már vagy a levegőben van, vagy pedig nagyon kicsi a tapadás a kerék és az út között, pici nyomatékkal meg lehet állítani. Na ez egy biztos jele annak, hogy felborulás közeli állapotban van ez a jármű, és ilyenkor a reakció az az, hogy a rendszer automatikusan a sofőrtől függetlenül, sőt a sofőr döntése ellenére egy nagy fékezést végez, és így lassítja le a jármű szerelvényt. Így van. Nézzünk meg egy kis filmecskét, ami pedig remélem elindul, nem indul, akkor így indítom. Na, hol vagyunk? Itt vagyunk. Ez a film egy vonóháromszöges pótkocsis szerelvényt mutat be, amely éppen egy tesztpályán dinamikus manővereket végzünk. Lehet majd látni azt, hogy egy kis szimbólummal, hogy mikor van a stabilizáló rendszer bekapcsolva, és mikor mely manővernél vannak ezek, van ez a stabilizáló rendszer kikapcsolva. Természetesen a tesztekhez, ugye ilyen gyerekbiciklihez hasonló kitámasztó kereket használunk, hogy lehetőleg kevés teherautót kelljen elhasználni ezekre a vizsgálatokra. Ha a stabilizálás be van kapcsolva, akkor elassul a jármű, és biztonságosan be tudja venni a kanyart. Ha viszont ilyen nincsen, akkor például egy ilyen hirtelen kanyar bevételnél fölemelkedhetnek a belső íven levő kerekek. Látni fogunk azt hiszem egy kettős sávváltást is, amikor szintén egy ilyen káros lengés alakul ki a járművön. Ilyenkor nem érnek le a kitámasztó kerekek. Igen, ez az a bizonyos kettős sávváltás, amikor egy váratlan objektumot ki kell kerülni. Azért érdemes ezekkel a problémákkal foglalkozni, mert egyrészt sajnos elég nagy számban fordulnak elő ilyen balesetek, leginkább azért, mert a haszonjárműveknek, a teherautóknak a sofőrjei nagyon túl vannak terhelve. Sok ideig kell koncentrálniuk, elég unalmas a munkájuk, és ilyenkor megnő a reakcióidő, és akkor ezeket a váratlan helyzeteket, ezeket nem elég gyorsan, nem elég időben reagálják le, és akkor nagyon hirtelen kell dönteni, és a döntéseket hirtelen pedig elég nehéz jó irányba meghozni. Ez egyik oka, és a másik oka pedig az, hogy ha egy ilyen baleset, ne adj Isten, bekövetkezik, akkor annak nagyon nagy kárt okoz. Tehát a primer kár is nagyon nagy, általában drága egy ilyen jármű, az áru is, amit fuvaroz, illetve nagyon gyakran elég komoly szekunderkárok keletkeznek, tehát például blokkol egy autópályát, és akkor rengetegen elkésnek a munkájukból, dugó keletkezik, stb. Tehát a haszonjárművek baleseteinek a csökkentése az egy elég fontos feladat. Menjünk egy kicsit tovább, hogy is lehet még tovább fokozni azt, hogy csökkentsük ezeknek a baleseteknek az esélyét és a számát. Ma már a szenzor technológiák fejlődése az lehetővé teszi azt, hogy ne csak a járműnek a pillanatnyi állapotát mérhessük ezekkel a szenzorokkal, tehát például a kerekeknek a sebességét, forgási sebességét, ahogy ugye az előbb is beszéltem róla, vagy éppen gyorsulásszenzorokkal a pillanatnyi állapotát, vagy nyomásszenzorokkal a sűrített levegős fékrendszerben bizonyos jeleket, hanem a környezetről is gyűjtsünk információkat, tehát például kamerával figyeljük meg az utat, vagy éppen radar segítségével a körülöttünk haladó, vagy az előttünk haladó járműnek a helyzetét, a távolságát, a relatív sebességét meg tudjuk állapítani. Ilyen szenzoroknak a segítségével aztán egyrészt kényelmi, meg gazdaságossági funkciókat lehet megvalósítani, mint például a cruise control, tehát ami a kicsit a személyautókból talán ismert tempomat, sebességtartó funkciónak egy továbbfejlesztése. Az automatikus vészfékezés, ami radar információ segítségével és kamera információ segítségével időben elkezd egy olyan fékezést, amit egyébként a sofőr nem tesz meg, nem indít el időben, illetve a sávnak az elhagyásából történő vagy fakadó veszélyeket is ki lehet küszöbölni. Egyfelől úgy, hogy kamerákkal a sávszéleit detektáljuk és a sofőrt informáljuk erről, illetve hogyha arra alkalmas kormányaktuátort is teszünk a járműbe, akkor vissza is tessékelhetjük a járművet az útra. A cruise control az egy elég egyszerű funkció, egy radart helyezünk el a járműnek az elejére, és a hagyományos sebességtartó funkció az azzal egészül ki, hogyha utolér a jármű egy másikat, akkor annak a sebességére rááll, és utána együtt halad azzal, egy biztonságos követési távolságot tartva, illetve hogyha előlünk az a jármű eltűnik, vagy esetleg a sofőr úgy dönt, hogy inkább megelőzi, akkor természetesen, hogyha nincs előttünk egy másik objektum, akkor a klasszikus tempomat funkció tud tovább működni. Ezt a funkciót még egy gazdaságossági megfontolással is kiegészíthetjük. Azok a járművek, amik hegyen, völgyön, tehát változó domborzaton közlekednek, ott energetikailag nem az a legoptimálisabb, hogy állandó sebességgel megyünk fel a hegyre, és állandó sebességgel gurulunk le onnan, hanem gazdaságosabb az, hogyha engedjük a járművet lelassulni a hegy tetején, és a völgybe megint fölgyorsulni. Ilyenkor nem állandó sebességre, hanem közel állandó energiaszintre törekszünk. Ezzel az algoritmussal hagyjuk azt, hogy a járműnek a mozgási energiája, amikor a hegyre fölérkezünk, vagy a domb tetejére fölérkezünk, akkor az átalakuljon egy helyzeti energiává, és utána ezt a helyzeti energiát kihasználjuk arra, hogy visszagyorsítsuk a járművet a völgyben. Ilyenkor tehát nem egy célsebesség van, hanem egy bizonyos sebesség tartományban engedjük fluktuálni a sebességet, és ezzel komoly üzemanyag százalékokat lehet megtakarítani. Ez ilyen 4-5-6 százalékos nagyságrendben van, ami egy nagyon komoly költségmegtakarítás. A haszonjárműveknek a üzemeltetésénél a legnagyobb költségtényező az az üzemanyag, a második legnagyobb költségtényező pedig a személyzetnek a költsége, tehát a sofőrnek a bére. És minden más, tehát például a szervizelés, vagy éppen a járműnek az amortizációja, tehát a bekerülési érték mínusz az eladási maradó érték a járműnek, illetve a kopóalkatrészeknek a cseréje, meg a kenőanyagok, meg ehhez hasonlók, azok mind eltörpülnek mögött a két költségtétel között, vagy mögött, tehát az üzemanyag és a sofőr költség. Úgyhogy minden olyan funkció, ami ezeket a költségeket csökkenti, az a hatékonyságát növeli a áruszállításnak. Menjünk tovább, szintén ezeket a fejlettebb szenzor technológiáknak a terén. Ha nem csak radart, hanem kamerát is teszünk a járműre, akkor sokkal több információnk van. A radar az egy olyan szenzortípus, amivel nagyon pontosan lehet távolságot mérni, és nagyon pontosan lehet egy adott objektumhoz képesti relatív sebességet mérni. Tehát például egy előttünk haladó járműnek a távolságát és a relatív sebességét, a hozzánk viszonyuló sebességét, azt nagyon pontosan meg lehet mérni. Amit a radar nem nagyon tud, az, hogy az irány pontossága az elég alacsony, tehát hogy pontosan az, hol is van az a jármű a mi sávunkban, vagy a mellettünk levő sávban, ezt elég nehezen tudja megállapítani a radar, ebben nagyon pontatlan. És illetve amiben még pontatlan a radar, az az úgynevezett objektum klasszifikáció, tehát az az információ, amit a radarból arról a dologról ki tudunk nyerni, hogy mi az az objektum, amit ott látunk. Az mondjuk egy jármű, vagy csak egy kólásdoboz az út közepén, vagy éppenséggel egy csatorna fedél. Arról is visszapattan a radarnak a jele, és a radar az nem nagyon tud különbséget tenni releváns és nem releváns objektumok között. A kamera az elég jól kiegészíti a radarnak az információját. A kamera képen, hogy mi minden látszik, azt mi magunk is nagyon jól tudjuk a mindennapi életből. A kamera az nagyon jó irányinformációt tartalmaz, melyik irányban van az adott objektum, azt nagyon jól meg lehet állapítani belőle. A kamera képéből nagyon jól tudjuk klasszifikálni az objektumokat, meg tudunk különböztetni egy járművet egy csatornafedéltől. Ugyanakkor a kamera képe az elég nehezen alkalmazható távolságinformációnak a megbecslésére. Ha félszemmel nézünk, akkor nehezebben tudjuk a távolságokat becsülni, és a távolságot még úgy is leginkább az alapján becsüljük, hogy tudjuk, hogy milyen objektumot láttunk, tehát már klasszifikáltuk mi magunk, emberek, az objektumot, tehát például tudjuk, hogy ott jön egy ember, fölismertük, hogy az egy ember, és ezért tudva, hogy mekkora egy ember, a méretéből tudunk következtetni, hogy milyen távol lehet. De hogyha nem tudjuk, hogy milyen objektumról van szó, akkor nagyon nehezen tudunk távolságot becsülni. Illetve hát van még egy korlátja a kamera információnak, az pedig az, hogy hát a fényviszonyoktól és az időjárási körülményektől nagyon erősen függ a képe, tehát például a ködben ugye a kamera nem lát. Tehát így módon azt kell mondanom, hogy a két szenzornak az információja, ezek elég jól kiegészítik egymást, és az ehhez hasonló rendszereknek a fejlesztésének az egyik legnehezebb dolga, vagy része, vagy feladata az az, hogy a két különböző, a radar és a kamera szenzor információiból összeszintetizáljuk, összefuzionáljuk azt a végső információt, ami alapján a gép aztán dönteni fog. Ezen a képen, ami mindjárt el is indítok, ez is egy kis filmecske, ezen egy kamera képét lehet látni, és azon a képen pedig be van jelölve háromszögekkel és négyszögekkel a detektált objektumok. A zöld kép az a videó, tehát a kamera által detektált objektumot jelenti, a kék háromszög az pedig a radar által detektált objektumot jelenti. Zöld tehát a kamera, kék a radar, és az ebből fúzionált közös információ, azok az objektumok, amit végül is a rendszer fölismert releváns objektumoknak, azok pedig négyzettel vannak jelölve, sárga négyzettel a fúzionált objektum, illetve piros négyzettel pedig az az objektum, amit legrelevánsabb objektumnak nevezünk, amit végül is ez a kép és radar, kamera és radar jel feldolgozó egység továbbít például a fékrendszernek, az a releváns objektum, amire mi szabályozunk, ami alapján el kell dönteni, hogy fékezzünk, ne fékezzünk, ami mondjuk jelen esetben éppen az utunkba esik. Lehet látni tehát, hogy például azt az autót, az már narancssárga négyzettel van jelölve, azt detektálta mind a kettő, azt a másikat a baloldali sávban, vagy a radar, vagy a kamera detektálta, és a piros négyzet pedig ugye a legrelevánsabb objektumot jelenti. Talán vissza fogok menni, hogy lehet majd látni, hogy még egyszer levetítem ezt a filmecskét, hogy van előttünk egy jármű a sávban, ami piros négyzettel van jelölve, utána a sávot vált, és egy előtte levő másik jármű az válik relevánssá, arra át fog ugrani a piros négyzet. Még egyszer levetítem. Tehát a piros négyzet az a releváns objektum, ami számunkra érdekes, az van a mi sávunkban. Bejött elénk egy jármű, az válik pirossá, az a releváns mostantól kezdve. A többit is felismerjük, de még nem azt tekintjük relevánsnak. Ez az autó utána kimegy onnan, és akkor megint a következő vált relevánssá. Azaz, amit végül is a járműdinamikai algoritmusok utána szabályozni, vagy használni fognak. Az automatikus vészfékező rendszer az előbb mutatott információk alapján dönt arról, hogy magától fékezzene a jármű, vagy nem. A, az automatikus vészfékező rendszerek a 8 tonnánál nagyobb haszonjárművekre ma már Európában kötelezőek. Ma már nem lehet új járműtípust üzembe helyezni, anélkül, hogy 8 tonnánál nagyobb járművet, vagy nehezebb ösztömegű járművet, hogy ilyen rendszer ne legyen rajta. Ennek az az oka, hogy az a tapasztalat, hogy nagyon megbízhatóak ma már ezek az automata vészfékező rendszerek, és érdemes őket használni, érdemes őket elterjeszteni, nagyon sok balesetet meg tudnak előzni. Ezért erre törvényi előírások vannak, hogy hogy lehet minősíteni egy ilyen rendszert. Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, itt végül is arról van szó, hogy a rendszer ugye követi a környező objektumokat, alapvetően a jármű előtt levő objektumokat, kiválasztja a releváns objektumot, és kiszámol egy olyan mérőszámot, hogy mi a várható az adott pillanatnyi relatív sebességekből, mi az ütközésnek a várható időpontja. Ezt úgy hívjuk, hogy time to collision. Ez az a fiktív idő, hogyha mi nem avatkoznánk be, a fékrendszer nem avatkozna be a járműnek a működésébe, vagy éppen a sofőr, akinek ugye ez a kutya kötelessége, hogy fékezzen, ha éppen szükség van rá. De hogyha ez a beavatkozás nem történne meg, és ugyanígy haladnánk tovább, akkor mikor következne be egy baleset? Ennek a fiktív időnek az utolsó 3 másodpercében megtehetjük azt, hogy fékkel beavatkozunk, és egy nagy fékezéssel lassítjuk a járművet. Korábban nem. Ha korábban tennénk meg, akkor az nagyon idegesítő lenne, nagyon zavarná a sofőrt, és egyébként nincs is szükség rá, tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy olyan 1-1,5 másodperccel a ütközés várható időpontja előtt elég fékezni, és akkor még el lehet kerülni az ütközést. Zavaró lenne, ha nem így tennénk. De előtte viszont van 2 olyan periódus, időperiódus, amikor már a sofőrt figyelmeztetni kell, nevezetesen először akusztikus jelzéssel, vagy valamilyen más módon, illetve később aztán ilyen úgynevezett haptikus jelzéssel is, tehát valamiféle egyéb módon informáljuk a sofőrt, hogy valami baj van. Az egyik lehetséges mód az az, hogy egy kisebb fékezést beindítunk, amit érez a sofőr, hogy hogy az autó nem nagyon akar olyan gyorsan menni, szeretne lassulni, és akkor érzi a sofőr, hogy most már le kéne lépni a gázpedálról, vagy például megfeszítjük a biztonsági övet, akkor az is egy olyan hatással van a jármű vezetőjére, hogy akkor odafigyeljen, mert valami történik. És az eseteknek a döntő többségében ez bőven elég. Alapvetően nem a járműnek a feladata az ütközést elkerülni, hanem a sofőrnek a feladata, és az eseteknek a döntő többségében így el is lehet kerülni az ütközést, újból figyelni fog a jármű vezetője, és akkor fékezni fog. De hogyha ez mégse következik be, akkor pedig kisebb, aztán később pedig nagyobb fékezéssel megakadályozzuk az ütközést. Ezek a követelmények, amik a törvényben elő vannak írva, ezek más módon rendelkeznek a mozgó objektumokkal való ütközés elkerüléséről, és másképp rendelkeznek az álló objektumokról. Azért van ez a különbségtétel, mert ezek a mai műszaki megoldások, ezek a mozgó objektumokat sokkal könnyebben tudják detektálni, mint az álló objektumokat. Az előbb is mondtam ezt a példát, hogy mondjuk egy csatorna fedelet egy betonfaltól egy radar elég nehezen tud megkülönböztetni, és hogyha mondjuk a betonfal az hasonló színű, mint mondjuk az út, akkor még az úttól is viszonylag nehéz megkülönböztetni. Tehát van ezeknek a rendszereknek egy korláta, de mégis az van, hogy ezeket most már nem csak, hogy megengedi a törvény, hogy az utakra bocsátjunk, hanem elő is írja. Ezért van az, hogy például álló objektumok esetén alapvetően a törvény előírás csak annyit ír elő, hogy lassítsuk a járműnek a sebességét, csökkentsük a mozgási energiát, de nem írja elő, hogy mindenképpen megakadályozzuk az ütközést. Egyszerűen azért, mert műszakilag ez sajnos nem minden esetben lehetséges. Vannak egyébként más elvi korlátai is annak, hogy miért nem lehetséges mindig a helyes döntést meghozni. Az egyik például az, hogy a sofőrnek a viselkedése nehezen nehezen kiszámolható. Tehát például, amit itt az alsó ábrán is lehet látni, ha egy ütközést fékezéssel akarunk megakadályozni, akkor azt sokkal hamarabb el kell indítani, mint hogyha kormányzással akarjuk megakadályozni az ütközést. Tehát sokkal nagyobb sebességgel meg szabad közelíteni az előttünk levő járművet, hogyha egy kormánymozdulattal ki akarjuk kerülni, mint hogyha fékezéssel akarjuk elkerülni a konfliktust. És ezt a döntést, ezt nem tudja előre a gép, hogy a sofőr végül is mit is akar valójában. Az is lehet, hogy a tükörben néz éppen, és amint van egy luk, már előz is, és az egészet ilyen dinamikusan végzi. Ügyes sofőrök ezt meg tudják tenni, de az is lehet, hogy csak el van bambulva, és nem figyelt oda. Így van. Itt van egy kis filmecske erről, hogy is néz ki egy ilyen automata vészfékezés. Hát nem túl látványos. Így van. Egy másik téma a sávelhagyásnak a detektálása. Erre is vannak törvényi előírások. Az, hogy hogyan és mi módon léphet ki a sávból a járműnek a kereke, illetve a járműnek a teste. Ezek végül is olyan úgynevezett homologációs eljárásoknak a leírásai, amelyek alapján végül is jóvá hagyják ezeket a biztonsági rendszereket. Ennek a részleteibe én most nem fogok belemenni. A sávtartó automatika, az pedig nem csak jelzi a sofőrnek, hogy a jármű az kilépett a sávból, vagy közeledik a sávból való kilépésre, hanem kormánybeavatkozással benne is tudja tartani a sávban. Ilyen rendszer a haszonjárművekben még sorozatgyártásban nincsen, személyautókban már vannak ilyen rendszerek, ahol a sávtartás kormánybeavatkozással megtörténik. Ilyenkor ugye nem csak azt nézzük, hogy a sávot elhagyja-e jármű vagy nem, hanem a két sávot jelző vonal között körülbelül középen igyekszünk tartani ezt a járművet. És akkor egy pár szót arról, hogy milyen kilátások vannak így a jövőre nézve. Ugye az előbb is arról meséltem, hogy egyre több döntést, amit már a gép jobban meg tud hozni, azt kiveszünk a sofőrnek a kezéből. Ő a gázt akarja nyomni, mi megnyomjuk helyette a féket, jelezzük, hogy elhagyja a sávot, és így tovább. Vannak olyan millisekundumok, vagy szekundumok, vagy esetleg hosszabb időszakok, amikor már a gép átveszi a vezérlést a járműnek a vezetőjétől. A jövőben ez csak növekedni fog, és most már lassan lehet, hogy nem is az a kérdés, hogy mikor engednek az utakra autonóm járműveket, hanem inkább talán úgy kéne megfogalmazni a kérdést, hogy meddig engedjük az embereket, hogy járművet vezethessenek. Talán ez még ma nem érkeztünk el ide, de a közeljövőben ez tényleg egy komoly és egy valós kérdés lesz. Nagyon nagy károkat okozunk igazából a közutakon. De azért mutatok egy másik motivációt is, hogy mi lehet az oka annak, hogy autonóm járművekre már pedig szükség lesz a jövőben. Itt ezen a képsorozaton ott fölül a Mercedesnek különböző jármű generációit lehet látni, és azok a százalékos értékek, amik ott vannak, azok azt mutatják, hogy a generációról generációra hogy sikerült a járműnek a légellenállását csökkenteni, és így módon végül is az áramvonalasságnak a javításával ezeket a csúnya, tulajdonképpen téglatest alakú járműveket hogy lehetett mégiscsak áramvonalassábbá tenni, és így az üzemanyagfogyasztást lecsökkenteni. A valóság az az, hogy most már eljutottunk oda, hogy ezek a haszonjárvek már majdnem mind ugyanúgy néznek ki, mint ahogy a személyautók is nagyon egykaptafára néznek ki, hát hiszen a aerodinamikailag legoptimálisabb forma az egyféle forma, és előbb-utóbb mindegyik majd eléri azt. De van még egy lehetőség a haszonjárműveknél a légellenállás csökkentésére, az pedig a konvojban haladás. Ahogy a biciklisták is a versenyen közel haladnak egymás mögött, ugyanúgy a teherautók is, hogyha kisebb követési távolsággal haladnának, akkor lecsökkenne a levegő ellenállásuk, és így szignifikáns üzemanyag megtakarítást, meg hát emissziócsökkentést lehetne elérni. Ha ez a távolság egy járműhossznyi, egy L-lel van az ott jelölve, akkor körülbelül 30%-kal csökken egy járműtagra a légellenállás. nevezetesen a második és a harmadik járműtagon a légellenállás. Az elsőn kevéssé csökken, egyébként annak is, azon is jó hatással van. De hogyha közelebb engedjük mondjuk egynegyed járműhossznyira ezeket a járműveket, akkor már 14%-at lehet elérni az egész konvoj, háromtagú konvoj számára. És hogyha egész közel egy méterre engednénk őket egymáshoz, akkor mint egy vonat úgy néz neki ez a járműszerelvény, és akkor bizony az egész konvojra 30%-nyi üzemanyag megtakarítást el lehetne érni, ami egy nagyon komoly érték, tehát jelentős. Például CO2 kibocsátásban ez egy jelentős eredmény lenne. De természetesen ezt nem olyan egyszerű megvalósítani, a követési távolság az alapvetően azért van előírva, és azért annyi, amennyire szükség van, mert a járműveket emberek vezetik, és az embereknek van egy reakció idejük, mielőtt elkezdenek fékezni, előtte földolgozzák az információt, és lassan hozzák meg azt a döntést. Mindannyian ilyenek vagyunk. Mi elég sok mérést is végeztünk egyébként, hogy milyen gyorsan reagálunk mi magunk is, ott a mérnökök egymás közt, meg hivatásos sofőrökkel is, és sajnos elég lesújtó eredményeket kaptunk. Tehát amíg az emberre van bízva a fékeknek a vezérlése, addig ez elég nehéz. A mai fékrendszerek azok úgy vannak kiképezve, hogy szükség van egy sofőrre ahhoz, hogy a fékezés elinduljon. Elindulhatnak automata fékezések is, ahogy itt az előbb is meséltem, de ezek olyan megoldások, amik nem 100%-osan üzembiztosak. Vannak olyan hibák, amelyeknek a hatására ezek az automata rendszerek nem működnek. Például, hogyha kimerül az akkumulátor, akkor az elektronikus rendszer nem működik, akkor már pedig muszáj ott legyen a sofőr, és megnyomja a pedált, és akkor a pneumatikus rendszer a szelepeivel ezt működésbe hozza a fékeket. Ahhoz, hogy a sofőrnek a feladatát és a felelősséget is átvegye a gép, ahhoz az elektronikus vezérlést is redundánssá kell tenni, meg kell kettőzni, és ilyenkor két vezérlőegységre van szükség, redundáns akkumulátorokra van szükség, és a szenzorokat is többé-kevésbé duplikálva kell alkalmazni. Ez tehát egy további motiváció arra, az üzemanyag megtakarítás és az emisszió csökkentés, amelyeket csak autonóm járművekkel fogunk tudni elérni, de ez csak egy példa egyébként az okok és a motivációk között. Nagyon sokan foglalkoznak autonóm járművekkel, természetesen nem csak mi, nagyon sok személyautógyár is foglalkozik, és egyébként Németországban a törvényhozás is foglalkozik ezzel, ugyanis vannak itt ilyen törvényi korlátok is, például a Bécsi konvenciónak nevezett alapelv, amin az összes országnak a kressze alapul. Annak például az egyik első paragrafusa az, hogy minden járműnek kell lenni sofőrjének. És a jármű vezetője, illetve az állatoknak a hajtója, az minden pillanatban abban a helyzetben kell lennie, hogy a járművét irányítsa, és az állatait terelni tudja. Ez mind a mai napig egy érvényes a törvénykezési pont. Ezek olyan alapelvek, amiket ugye nyilván a törvényhozásoknak is meg kell változtatniuk ahhoz, hogy ezek az automata rendszerek aztán életbe lépjenek. Különböző szintekre kategorizálják a törvényeket, éppen most még csak fejlesztő és tervező törvényalkotók, az automatizálásnak különböző szintjei. Az első, tehát a 0, 1 és 2-es szint, azok olyan rendszerek, amik még ma is, már ma is egyébként törvényileg megengedettek, és a 3-as szintől fölfele pedig már olyan funkciók és olyan rendszerek vannak ebben a szisztémában, ahol már átvesz a gép felelősséget is a sofőrtől, és már bizonyos üzemállapotokban, vagy akár az egész a járműnek az egész missziója során a sofőrre nem számítunk. Ezek a szintek úgy vannak meghatározva, hogy a hagyományos járműveken minden fajta vezetői tevékenységet a sofőr végez, a hosszirányú meg a keresztirányú dinamikának a szabályozását is a sofőr végzi. Ez az egyes szint, ez már olyan, ahol már vagy a hossz, vagy a keresztirányú szabályozást a gép végzi, ilyen például a tempomat funkció, vagy éppen a sebességtartás, vagy éppen a cruise control funkció, ott éppen a hosszirányú szabályozást, azt már a gép végzi, a sofőrnek csak kormányoznia kell, vagy éppen ezeket a parkolás segítő funkciók személyautóknál elég elterjedt, ahol kormányozni nem kell, csak a gázt, féket kezelni, és akkor beparkol magától az autó. De az egyik dimenziót, a hossz vagy a keresztirányút még mindig a sofőr végzi. Lehetségesek olyan rendszerek, ahol már mind a kettőt a jármű magától végzi, de a sofőrnek ott kell lennie, és folyamatosan felügyelnie a rendszert, a felelősség az övé, és be kell avatkoznia, hogyha úgy veszi észre, hogy arra szükség van. És a piros vonaltól jobbra pedig több-kevesebb üzemállapotban, komplett üzemállapotokban átengedjük a gépnek a vezetést. Ilyen funkciók vannak itt példaként felsorolva. Sávtartás, cruise control, dugóban araszolgatást funkció, vagy ez az úgynevezett platooning, amit az előbb is meséltem, ahol már gyakorlatilag a hátsó járműveknek már nem szükséges, hogy sofőrjük legyen. És a legutolsó fóliámon még egy problémát hadd említek meg, az pedig egy etikai probléma, ami, ahogy ezeket a rendszereket fejlesztik a hozzánk hasonló mérnökök, illetve ahogy a törvényi követelményeket a jogászok próbálják megalkotni, beleütközünk etikai problémákba, amiket ma az emberek spontán döntésekkel oldanak meg, de elég messzire vezet a kérdés. Egy egyszerű kis ábrán egy vasúti vagont lehet látni, ami éppen egy lejtős sinen gurul lefele. Elszabadult ez a vagon, nincs benne senki, nem tudják a fékét üzemeltetni, és hát egyenesen halad, ez a váltó, ez egyenesbe van állítva, itt pedig dolgoznak, emberek dolgoznak a sinen, nagyon nagy a veszély annak, hogy hát ez, ugye, ez a vagon oda belehajt ezek az emberek közé, akkor ottan több ember, öt embert látok ott, öt ember meg fog halni. Én viszont itt vagyok ennél a pontnál, és döntést hozhatok, átválthatom a váltót, még van rá pont időm, gyorsan el kell döntenem, hogy mit tegyek. De mielőtt ezt megteszem, azt veszem észre, hogy ott is áll egy ember. És akkor ott van rajtam a döntésnek ez a súlyos felelőssége, hogy bármit döntök, akkor vagy egy ember, vagy öt ember megsérül, vagy meg fog halni. Ezt a döntést ma spontán meghozzuk ezeket a döntéseket, így kormányozzuk az autót, vagy éppen úgy, és a vége az valójában az, hogy egy vagy több ember az meg is hal egy ilyen esetben. Ebben az esetben például egy körkérdés azt mutatta, hogy a legtöbb ember azt fogja tenni, hogy nem tesz semmit. Tehát elfordul, mintha ott se lenne, ő nem avatkozik be inkább, amivel egyébként egy rosszabb döntés hozott, több ember halálát okozta. És a helyzet az az, hogy ennek a döntésnek, ezt a döntést meg kell hozni a jövőben is, az autonóm járműveknek is meg kell hozniuk ezt a döntést. Ez a döntés nem ott fog meghozódni, hanem ez a döntés a mérnököknek a tervező asztalán fog eldőlni, akik eldöntik azt, hogy milyen algoritmus, milyen logika szerint, milyen megfontolások alapján döntsön arról, hogy a jármű merre menjen. Ez egy nagyon súlyos felelősség, de nem tudunk ezelől a döntés elől elmenekülni. Úgyhogy én ennyit akartam önöknek mondani. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva Shep Norbert, az IBM Magyarország tanácsadója tartja meg a Watson az első kognitív számítógép társ vagy vetélytárs című előadását. Várjuk Önöket szeretettel 2 hét múlva is. Viszontlátásra!